Erős várom, Istenünk! Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünket kezdjük énekeskönyvünk 186-os számú énekének eléneklésével. Az evangélikus énekeskönyv 186-os énekét énekeljük. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Mai Isten tiszteletünkön a kettes számú liturgiát énekeljük. Evangélikus énekeskönyvünk 46. oldalán található a kettes számú liturgia.
Számbeszéde és szívem gondolata legyen kedves előtted. Én, Uram, kősziklám és megváltom. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezének munkáját hirdeti az égboltozat. Hangjuk elhat az egész földre, és szavuk a világ határáig.
Dicsérünk téged,
ige testé lett és közöttünk élt, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Vallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy nem szerettelek téged mindennél jobban. Embertársaimat sem szerettem, mint magamat. Légy hozzám kegyelmes, és teremts újjá irgalmaddal, hogy neved dicsőségére éljek az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Uram Jézus, én imádságomra hajolj hozzám, én kiáltásomra kérésemet kegyelmesen fogad, ne tekintsed méltatlan voltóval.
Testvéreim, Istenünk megkönnyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Felséges Úr, mi kegyes Istenünk, mi csodálatos a te neved nekünk. Nagy dicsőséged felhat az égre, te
mindenható Isten, teljesíts kegyelmesen a te néped kérését. Látasd meg velünk feladatainkat, és adj erőt azoknak teljesítésére. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él, és uralkodik örökkön örökké. Amen. Most pedig hallgassátok meg meg testvéreim, Istenünk szent igéjét, melyet egyházunk a mai napra, vízkereszt ünnepe utáni első vasárnapra, oltár előtti felolvasású rendelt, melyet megírva találunk a Róma 12:1-5. Az Isten irgalmára kérlek, tehát titeket testvéreim, hogy okos Isten tiszteletéként szánjátok oda testeteket, élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. A nekem adatott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek, ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint, mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Amen. És most magasztaljuk tovább a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Istenjében. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Isten tiszteletünk folytatásaként énekeljük a 361-es számú énekünket, 361-es éneket az ige hirdetésre készülve.
Oh,
néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk ige hirdetése alapigéjét, úgy, hogy írva találjuk Lukács evangéliumában, annak második fejezetében, a 41. verstől az 52-ig a következőképpen. Isten igéjét Lukács evangéliumából olvasom, a második fejezet 41. versétől. Így szól Isten igéje. Szülei évenként elmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor 12 éves lett, szintén felmentek Jeruzsálembe az ünnepi szokás szerint. Miután pedig elteltek az ünnepnapok, és hazafelé indultak, a gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben. Szülei azonban ezt nem vették észre. Mivel azt hitték, hogy az utitársaik körében van, elmentek egy napi járóföldre, csak akkor kezdték keresni a rokonok és ismerősök között. De mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, és ott keresték tovább. 3 nap múlva találták meg a templomban. Amint a tanító mesterek körében ült, hallgatta és kérdezte őket. És mindenki, aki hallotta, csodálkozott értelmén és feleletein. Amikor szülei meglátták, megdöbbentek, anyja pedig így szólt hozzá. Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme apád és én nagy bánattal kerestünk téged. Mire ő így válaszolt? Miért kerestetek engem? Nem tudtátok, hogy az én atyám házában kell lennem? Ők azonban a nekik adott választ nem értették. Jézus ezután elindult velük, elment Názáretbe és engedelmeskedett nekik. Anyja mindezeket a szavakat megőrizte szívében. Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, bizonyára látták már a testvérek is televízióban, vagy akár újságokban is. Vannak újságírók, riporterek, akik szívesen kérdezgetik az embereket egy-egy ünnepnap kapcsán, hogy értik-e az ünnepnapnak a lényegét, értik-e azt, hogy mi ennek az ünnepnek a múltja, és miért is történnek ezek az események, amik akkor éppen egy ünnep kapcsán ott vannak az emberek között. Természetesen a keresztény ünnepek sem kivételek ez alól. Sokszor megkérdezik az embereket, és sokszor az emberek kétségbe is esnek, és nem csak ilyen ünnepek kapcsán, mint mondjuk vízkereszt, amelynek az ünnepköre nem annyira tartozik az üsttörténeti körbe, amit úgy Jézus Krisztus élete kapcsán megismerhetünk, hogy karácsonykor születik, aztán húsvét környékén arról gondolkodunk ott nagy héten, hogy Jézus Krisztus miként szenvedett, és aztán miként halt meg, hogyan támadt föl, hogyan ment a mennyek országába, és aztán a Szentlélek hogyan töltetett ki. Ez úgy benne van a keresztény ember üdvtörténeti kronológiájában, de ugye a vízkereszt kiesik belőle, igazából az ember nem tudja megfogalmazni, hogy mi is volt vízkereszkor, mit is ünnepünk vízkereszkor, most pénteken ünnepeltük egyébként. És amikor az emberek szembesülnek vele, hogy vízkereszt ünnepén mi is az ünnepnek a lényege, akkor rádöbbennek, hogy nem is gondoltam volna. Na most nem azt akarom, hogy vízkereszt ünnepén elmérkedjünk, csak az jutott eszembe, hogy sokszor az újságírók zavarba ejtenek embereket, és alapvetően nagyon evidens, vagy nagyon egyszerű ünnepkörrel kapcsolatban is az emberek nem tudják, hogy mit is ünnepelnek valójában. Karácsonykor is voltak, amikor megkérdezték újságírók az embereket, és igazából nem tudták, hogy mi a karácsony ünnepének a lényege. Beszéltek szeretetről, meg karácsonyfára, sok mindenről, de igazából nem tudták, hogy mit is ünnepünk karácsony alkalmával. Sokan a tömegekkel mozognak, sokan a hagyományokból élnek, de nincs meg az élő eleven kapcsolat az eseménynek, az esemény mögött lévő Úrral. Nincs meg a kapcsolat az emberek. Igazából nem tudják, hogy mit ünnepelnek. Csak mennek a tömegekkel, sokszor mennek a hagyományokkal. Érvényes ez akár a mi egyházunkra is. Sokszor, amikor egy-egy ilyen országos rendezvényen együtt vagyunk, és kivonulnak emberek, ott van benne, hogy vajon miért jöttünk most mi ennyien össze, miért vagyunk mi itt. Hogy valóban keressük azt az Urat, aki ennek az ünnepnek az Ura, vagy csak azért jövünk, mert jó találkozni ismerősökkel, barátokkal, jó együtt lenni, jó együtt nagy tömegben énekelni, jó együtt hallgatni Isten igéjét, de valóban ott van-e az Istennel való kapcsolat utáni vágy az ember szívében. De ez ugyanígy érvényes más felekezetek alkalmaira is. könnyen megszokottá válik, könnyen benfentessé lesz az ember, könnyen megismeri annak a működését, és már részese lesz, már olyan haveri alapon működnek a dolgok benne. Könnyen benfentessé lesz, könnyen megszokottá lesz, és könnyen elvész ezért a lényege is, mert a keret válik fontossá, mert az válik fontossá, ami a külsőség. És az a külsőség nem tart meg, az a külsőség nem ad sok mindent. Az oltár előtt igében az okos Isten tisztelet került elénk, az okos Isten tisztelet, ami arról beszél, hogy szánjátok oda testeteket élő áldozatul. Az van benne, hogy forduljon meg a gondolkodásotok, hogy forduljatok el a világtól, és keressétek az Istennel való kapcsolatot. Okos Isten tiszteletként az egész életeteket adjátok oda. Mert az az okos Isten tisztelet, ha az egész életeteket oda. Az Úr szeretné, ha világos lenne számunkra, hogy az az ő akarata, hogy az ember élete megváltozzon. Az ember élete, a metanoia, az értelem megújulása végbe menjen az ember életében. Hogy ismerjük, mi az ő akarata, mi az, ami neki tetsző, mi az, ami szerinte tökéletes. Az az okos Isten tisztelet. Ha az ember ismeri az Isten akaratát, ha tudja, mi a neki tetsző, mi az, ami tökéletes, az Isten szerint való tökéletes. Ilyenre hív bennünket az Úr, ilyenre hív bennünket az Isten minden alkalommal, minden ünnepben. Egyébként a vasárnapi Isten tiszteletben is. Erre hív bennünket. Az igehirdetési alapigében, itt Lukács evangéliumában olvashatjuk, hogy József és Mária minden évben felment húsvétkor Jeruzsálembe. És amikor Jézus 12 éves volt, akkor is fölmentek Jeruzsálembe megünnepelni a húsvétot. Minden évben elmentek húsvétre. És az nem olyan ünnep volt, mint a, olyan Isten tisztelet volt, mint akár a miénk, hogy aki legtávolabbról is jött közülünk, az autózott egy 20-30 percet, ugye? Nem autózott senki többet. Aki gyalog jött, az sem jött többet 10-15 percnél. Mindenki ideért. De Jeruzsálembe a húsvét ünnepére elmenni, ahogy olvashatjuk itt az igét, karavánt kellett összeállítani. És hát a karavánok azért állnak össze, hogyha úton állók vannak közben, akkor meg tudják védeni magukat, biztonságban legyenek, és azon a hosszú úton legyen társaságuk. És bizony volt, amikor napokig utaztak azért, hogy elérkezzenek a jeruzsálemi templomba, ott legyenek az Isten tiszteleten, ott legyenek a húsvét ünnepkörben. És ahogy olvassuk, itt az ünnepi szokás szerint mentek föl, hogy alapvetően szokássá válhat az, hogy fölmegyünk a jeruzsálemi nagy templomba. Bizonyára ott rengeteg ember összejött abban a hatalmas nagy templomban. Rengeteg ember, rengeteg felő és nagyon sok rokon különböző helyeinek az országból érkezett és találkozhattak. Ebben a hatalmas templomban gyakorolhatták a vallási szokásaikat. De vajon hány ember volt, aki csak azért érkezett, mert jó volt a rokonokkal találkozni? A régen nem látott rokonokkal, a régen nem látott ismerősökkel. És hányan érték át azt, hogy mi az Isten akarata, mi az Istennek tetsző, és mi a neki tökéletes? Hányan mentek úgy haza, hogy az Isten akarata világossá lett számukra az életükben, és hányan érték át azt, hogy az Isten megmutatta, mi az, ami tetszik az életükben, és mi az, ami nem tetszik. Mi az, amit az Isten tökéletesnek lát, és mi az, amit tökéletlennek lát az ember életében. Úgy tűnik, hogy Mária és József elvoltak az utitársaikkal, elvoltak azzal a közösséggel, akivel odaérkeztek. Elvoltak közöttük, lehet, hogy találkoztak ők is a rokonaikkal, a régi ismerősökkel, de nem tűnt fel nekik, hogy az okos Isten tiszteletet a fiúk találta meg. Nem tűnt föl nekik, hogy a fiúk nincs közöttük, nincs velük. El voltak a rokonsággal, el voltak a barátokkal, el voltak az utitársakkal. A szülők feltehetőleg nem vettek részt ezeken a lelki alkalmakon, amire Jézus meg elment. A felnőttek el voltak a nagy ünnepkör peremén, a szokással éltek, a szokásokat élték meg, megélték azt, amit egyébként addig is minden évben megtettek, hogy húsvétkor ott voltak a nagy templomban. Bizonyára részt vettek alkalmakon, de a lényegnél nem voltak ott. A lelki alkalommal a fiúk volt, az okos Isten tisztelt oda ők, lehet, hogy el sem mentek. És így hát nem tűnt föl nekik, hogy a gyermek Jézus Krisztus mit csinál. Gondolhatták azt, hogy a többi gyerekkel együtt játszik, a többi gyerekkel el van, akik az utitársakkal együtt érkeztek. A gyerekeknek megvolt a maguk programjuk, és abban az időben nem voltak ennyire védett helyzetben a gyerekek, még az én időmben sem figyeltek annyira ránk a szüleink, mint most mai szülők figyelnek a gyerekekre. Bennünket nyugodtan kicsaptak akár egy napra is a mezőre, és akkor eljátszadoztunk, hogy aztán eltörte valamink, vagy megsérültünk-e, az más kérdés. De nem voltak ilyen bébi hívóink, hogy vajon mi van a gyerekekkel. Hát abban az időben meg egyébként még annyira sem, mint az én időmben. Még annyira sem figyeltek a gyerekekre, hanem hát itt vannak a gyerekek, azok játszanak ott a templom mellett, megvan a gyerekeknek a programjuk, biztos zsivaj volt körülöttük, néha elzavarták őket, és egyszer azon döbbennek meg, hogy nincs ott Jézus. Nem találják a többi gyerek közt Jézust. József és Mária nem ott volt, ahol a lelki alkalom folyt a húsvéti istentisztelet az ünnepkör kapcsán. Vajon miért lesz elfogadható vagy megszokott, hogy az ünnep kapcsán, az istentisztelet kapcsán nem az atyafenséges dolgaival foglalkoznak az emberek? Hogy miért lesz elfogadottá, miért lesz elfogadhatóvá az, hogy az atyafenséges dolgai helyett valami mással foglalkoznak az emberek. Egy kedves öreg evangelizátor bácsi gondolatait elevenítette most föl valaki, nemrégiben, aki azt írta 50 évvel ezelőtt, hogy felháborító, hogy az Isten tiszteleteken a szószékről nem az atya fenséges dolgairól beszélnek azok, akik megkapják a lehetőséget, hogy az oltár mellett ott állhatnak, hanem sokszor verseket idéznek, az olvasottságukat fitoktatják, néha politizálnak, néha kultúrprogramot tartanak. És az atya fenséges dolgai kimaradnak az Isten tiszteletekből. És azt mondja ez az idős evangelizátor, hogy az egyháznak a története azért olyan, amilyen, mert nem az atya fenséges dolgaival foglalkoznak az emberek az ünnepnapokon. Az Isten tiszteleten. Az akkor, amikor összejönnek a nagy ünnepek alkalmával, húsvét, karácsony, vagy pünköst, valami hiányzik, valami miatt kimaradnak ezek a dolgok, és ezért nem csoda, hogy az egyháznak a története úgy alakult, ahogy alakult. Az atya dolgaival való foglalkozás és ebből következő következmények ott vannak, ott állnak nagyon világosan előttünk, amikor Mózes imádkozik az Úrhoz felemelt kézzel, kezében a botjával. Imádkozik azért, hogy a völgyben harcoló Józsué az amálekiekkel győzzön, amálekkel szemben győzzön. És amikor Mózes felemeli a karját, az Istenhez fordul, akkor Józsué győz az amálekiek felett. Amikor Mózesnek a karja elfárad és leengedi, nyilván nem egy félórás harcról volt szó, hanem egy napos háború, és egy napig fönntartan az ember kezét az embereket. És amikor lankadt Mózesnek a karja, engedte le, akkor pedig jöttek az amálekiek föl, és győztek Józsué fölött. Ezért Mózes pihentették, leültették egy nagy kőre, hogy ne fáradjon el, mert hát az atyával való kapcsolat az rettenetesen fontos. Nem lehet, hogy Mózes kidől. Az atyával való kapcsolat rettenetesen fontos ahhoz, hogy győzelemre jussanak. Ezért leültetik egy kőre, és Áron meg Hur, a két segítő, fogja a két kezét és emeli, hogy Mózesnek fönt legyen a keze. Ez annyira szemléletesen adja elém, legalábbis, hogy az Istennel való kapcsolat, az Isten segítségének a kérése, az atyának a dolgaival a foglalkozás a legfontosabb. Hiába van Józsué lent a völgyben, válogatott emberekkel, mert Mózes azt mondta neki, hogy válogassák ki embereket a nép közül, válogatott emberekkel, lehet, hogy kiváló fegyvereik voltak, de nem azon dőlt el a háború, hogy kik voltak ott a fronton, kik harcoltak, hanem azon dőlt el, hogy az atyával való kapcsolat az Mózesen keresztül megvalósulhat-e vagy sem. Sokszor a gyülekezeti szolgálatok vagy munkák sem ott dőlnek el a fronton, hogy most kimegy el és kiviszi az evangéliumot valóvá, hanem az, hogy van-e mögötte egy csapat, aki az atyával való kapcsolatban veszi az atyának az áldását. Mert nem más történik itt, mint az, hogy az atya áldása megnyugszik azokon az embereken, akik ott lent harcolnak. Az atya áldásával mennek a harcba, az atya áldásával vesznek részt ebben az. És azért jött elém ez a kép, hogy az ünnepeinkben is, akár ott József és Mária történetében, akár a mi hétköznapi életünkben is. Nehogy azt higgyük, hogy az atya áldása nélkül mi meg le tudjuk menedzselni az életünket. Nehogy azt higgyük, hogy meg tudjuk tartani az életünket, a hitünket, vagy a gyerekeinket. Nehogy azt higgyük, hogy meg tudjuk tartani a vallásunkat, vagy az Isten való kapcsolódásunkat, ha nem az Atya fenséges dolgaival foglalkozunk. Jó példáz ez a történet tehát, hogy ha nem az Atya dolgaival foglalkozunk, akkor elveszítjük Jézus Krisztust. József és Mária nem az Atya dolgaival foglalkozott, és elveszítette Jézus Krisztust. Elveszítették. Elhagyták. Te is, meg én is. Ha nem az Atya dolgaival foglalkozunk, akkor el fogjuk veszíteni azt, aki a legfontosabb. És hogyha az ember elveszíti Jézust, akkor eluralják az életét minden felesleges dolgok. A figyelmed elterődik a lényegről. Fontos lesz az ünnepi szokás. Fontos lesz az ünnepre való készülődés. Fontos lesz az ünnepnek a körülményeinek a biztosítása, meg fontos lesz majd az utitás, meg a barát, meg a baráti közösségek. Fontos lesz az, hogy magad menedzseljél egy kis részt, de már elfelejtkezel arról, hogy magadban, a baráti társaságban, a közösségedben semmi vagy az Atya áldása nélkül, Jézus Krisztus jelenléte nélkül. József és Mária jól megszervezte az utat, jól megszervezte a programot, ott voltak az utitársak, biztonságosnak gondolták a hazafelé vezető utat, mert a karaván összeállt, csak hát elveszett a lényeg. Jézus Krisztus maradt ki ebből az egész programból. A másik fontos üzenet, ha az ember rádöbben, hogy elvész a lényeg, akkor sokszor még neki áll feljebb. Ahogy olvassuk itt a 48. versben, a szülei meglátták, megdöbbentek, anyja pedig így szólt hozzá: gyermekem, miért tetted ezt velünk? Sokszor, amikor az ember elveszíti a lényeget, amikor az Istentől elszakad az élete, akkor még neki áll feljebb. Sokszor pellekelik az ember az Istennel, valahogy így, hogy nem figyeltünk rád, megfeledkeztünk rólad, sok más egyéb elfoglalta a figyelmünket, és miért hagytál el bennünket? Milyen megdöbbentő, hogy az ember mennyire nem racionálisan gondolkodik. Nem figyeltünk rád, megfeledkeztünk rólad, más egyéb dolgok mondták el a figyelmünket, és akkor elkezdünk az Úrral perlekedni, hogy miért hagytál el bennünket. Miért nem vagy itt az életünkre? Hát azért, mert nem figyeltél rá. Hát azért, mert más foglalt el a szívedben a gondolatok. Hát azért, mert az életed nem az Atya fenséges dolgait kereste. Érezzük, hogy mennyire hamis ez az álláspont. Mária és József oda megy Jézusra, és azt mondja, hogy hát hogy tehetted ezt velünk? És aztán Jézus válasz, hát én az Atya dolgaival foglalkoztam. Hát eljöttünk a húsvét ünnepére. És húsvét ünnepe akkor nyilván nem Jézus Krisztus feltámadásának az ünnepe volt, hanem az egyiptomi fogságból való szabadulás. Tehát akkor, amikor az Isten megszabadította a fogságból az ő népét. Hát én ott voltam azon az ünnepen, amikor az Isten megszabadította az ő népét az Atya dicsőítésében. Akkor nem az utitársakkal foglalkoztam, meg nem a gyerekekkel való játszadozással ott kint a porban, hanem én az Atya fenséges dolgaival foglalkoztam. Nem tudjátok, hogy nekem hol kell lennem? Hát nem tudjátok, hogy nekem az Atyám házában kell lennem? És nem tudjátok, hogy nektek is ott kellett volna lennetek? Nem tudjátok, hogy a ti életetekben is ez lenne a legfontosabb, hogy az Atya dolgaival foglalkozzatok? Bizony az ember ilyen. Számon kéri az Istent akkor, amikor az élete elkanyarodik az Úrtól, mert a sajátos gondolkodás elviszi, mert úgy gondolja, hogy, és nem az Atya fenséges dolgait tartja legelől. Tehát alapvetően, ha nem is a legjobb helyzet alakult ki, itt József és Mária körül, de azért megtalálják Jézust. De olyan jó látni ezt is, egyébként az arányokat ebben a történetben, és az annyira szíven vágott, amikor először hallottam erről, hogy az ember elmegy egy napi járóföldre Jézus Krisztustól, József, Mária és a utitársak elmennek egy napi járóföldre Jeruzsálemtől, ott hagyják Jézus Krisztust, és egy napra eltávolodnak Jézustól, és három nap kell ahhoz, hogy megtalálják Jézust. Tehát nem elég az az egy nap, amíg visszamennek, és akkor na itt van Jézus, hanem kell még két nap, hogy megtalálják Jézus Krisztus. És valóban így történik ez az ember életében, amikor kicsúszik az életéből az Istennel való kapcsolat, és elhagyja Jézust. Elkanyarodik az élete Jézustól. És elkanyarodik ennyire, és az visszaút az nem ennyi csupán, hogy visszafarolok ennyit, hanem háromszor ennyi. Háromszor nehezebb megtalálni az Istenhez való kapcsolódást, mint ahogy elveszíti az ember ennek az igének a tanúsága szerint. És Mária mindezt valóban hallotta, megtapasztalta, és hát az a jó, hogy nem flegmán vette ezt a dolgokat, hanem ahogy olvasjuk itt az igében, szívébe fogadta mindezeket a szavakat, megőrizte a szívében, és máshol olvashatunk erről, hogy amikor Mária szívébe fogadja a dolgokat, akkor forgatja. És hát nekünk is ez lenne a legfontosabb, hogy ha valami történt is az életünkben, hogy elkanyarodtunk attól az áldástól, amit az Isten egyébként az életünkben megmutatott, akkor visszamenjünk hozzá, forgassuk a szívünkbe, engedjük, hogy az Isten igéje működjön bennünk, hogy aztán legalább 3 nap múlva visszataláljunk Jézushoz. Hogy legalább 3-szor annyi idő múlva rendeződjön a kapcsolatunk az Úrral. Mert egyébként az Atya fenséges dolgai azok, amelyek a mi életünket gazdaggá teszik. Beszélgettünk nemrégiben egy csoporttal arról, hogy mit jelent a bűn az ember életében. Hogyha az ember elbukik a bűnben, akkor van-e visszaút? Vagy akkor mi történik az ember életével? Elveszíti üdvösségét, meg egyebek. És megint előjött az, hogy nem érted, ember, hogy a bűn az nem azt jelenti, hogy elkövettem és aztán majd elfelejtem. Hát az dolgozik az életedbe, az tönkreteszi. Úgy éled az életed, hogy nincs rajta áldás. Ha te szeretetlen vagy, ha te lopsz, ha hazudsz, ha csalsz, ha paráználkodsz, bár az életedbe, akkor tönkreteszi az életedet. Egy ramat élet végén fogsz majd az Isten országa felé kanyarodni, fogsz meghalni. Egy tönkrement élet után. Miért engeded, hogy a bűn emészze az életedet? Hát miért engeded, hogy az Isten áldása elkanyarodjon az életedtől azért, mert neked fontos az, amiben ott vagy? És akkor sokan mondják, hogy de hát az ördög tevékenykedik, és az embernek az élete odafordul. Persze, az ember elbukik, de hát van segítőm, aki fölállít. Jézus azért jött erre a világra is, az Isten szent lelke ezért töltetett ki, hogy az ember ne maradjon ott a földön. Mert hogyha ott beleragad, akkor az életén az Isten áldása nem lesz jelen. Olyan, mint amikor Mózesnek leesik a karja. És az ellenség, az amálekiek jönnek, és Józsuét szorítják vissza, és győznek felette. Az Isten pedig azt szeretné, hogy győzelmes életed legyen. Az Isten azt szeretné, hogy az Isten áldása megnyugodhasson rajtad. És azért azt akarja, hogy foglalkozzál az Atya fenséges dolgaival. És ne csak átmenetileg, meg ne csak imittamot, meg ne csak a saját fejed szerint. Hanem engedd, hogy átmosson. Engedd, hogy az Úrtól világosan jöjjön az, ami neki tetsző, az, ami tökéletes, ami az ő akarata. Isten ezzel szeretne bennünket megáldani, és ezzel szeretné az ünnepeinket teljesíteni. És nem csak a nagy ünnepeket, hanem ezeket a vasárnapi ünnepi alkalmakat is. És ezen keresztül a hétköznapjainkat. Ámen. Csendesedjünk el. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy te sohasem akarod elhagyni az embert. Bocsáss meg, hogy a mi önfejűségünk, a mi magamutogatásunk, meg a hívságaink, azok elkanyarítanak tőled, és az áldás, amit te adni szeretnél, amit adni akarsz, az a mi balgasságaink miatt nem érvényesülhet az életünkön. Köszönjük, Urunk, hogy adsz visszavezető utakat, még akkor is, hogyha 3-szorosan olyan nehéz, ne engedd, hogy elkeseredjünk, vagy elaléljünk, hanem engedjük, hogy visszavezess, engedjük, hogy megmutasd a visszafelé vezető utat, hogy megáltass bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy meg szeretnéd áldani az ünnepeinket, meg szeretnéd áldani a közösségeinket. Úgy kérünk téged, hogy hadd maradhassunk a te közeledben, hadd kutakodhassunk azután, hogy mi a te szent akaratod, mi az, amit te szeretnél megvalósítani az életünkben, mi az, ami tökéletes, ami neked tetsző. Add meg, hogy megfordulhasson a gondolkodásunk, hogy ne óemberi természetünk szerint gondolkodjunk és cselekedjünk, hanem a te lelked által, a te világosságodban. Így őrizd az életünket, Urunk, hogy földi életünk során még a kívánságok vagy a hívságok ellenére is meg tudjuk futni az előttünk lévő pályát, és eljuthassunk arra a csodálatos világra, amit fiadban, az Úr Jézus Krisztusban elkészítettél nekünk. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben Isten tiszteletünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk Isten tiszteleti közösségre. Hirdetem a hétközi alkalmainkat. Hétfőn 15 órakor asszonykör lesz itt a gyülekezeti központban. Kedden 17 órakor biblióra, és szerdán 9:30-kor pedig baba-mama kör lesz. Csütörtöki angolórát szeretettel hirdetem a testvérek felé, 17 órától kezdődően a csütörtöki angolóra meg lesz tartva. Elkészült már a CD, Zoli?
Megvan a Femrány, CD még
nincs meg. Ugyanis Zoli készítettek Májszal egy angol-magyar hangos szótárat, akik szeretnének az angol nyelvvel jobban ismerkedni. Alapvetően Zolitól igényelhető az MP3-os fájl mindenképpen, de lehet, hogy CD is, mert hogy akkor eredeti angol nyelvvel és magyar nyelven is ott vannak ezek a szavak. Aki szeretné gyakorolni, otthon is majd megteheti ezeket. Tehát csütörtökönként 17 órától van az angol nyelvóra. Hirdetem a testvéreknek, hogy a csendes hetek, biatorbai csendes hetek most már elindulnak a 2017-es évben is. Tehát női hét, férfi hét, házaspári hét itt van a hírlevelünknek a hátulján. Márciusi férfi hétre is lehet jelentkezni, és még ott vannak szabad helyek. És úgy adódott, hogy most alapvetően minden hétre megy valaki, és ezekre a hetekre akkor be lehet társulni. Marcsek Balázs, István, te tudsz menni végül is, vagy akkor te nem tudsz menni? De Paliék, készültök ti a márciusira?
Márciusban is, meg februárban is.
Meg a februárban. Uh-huh. Tehát alapvetően Palival is, Balázsral is lehet beszélni, meg feleségem is megy majd bibliatanulmányozó hétre, és be lehet társulni ezekre az alkalmakra. Kérem a testvéreket, hogy keressék a kapcsolódásokat, hogy ezekre a hetekre tudjanak regisztrálni. Sok esetben hamar betelnek, ezért 3 hónappal előtte már jó érdeklődni és bejelentkezni ezekre a hetekre. Fontos az imádság lista is, akik itt szerepelnek, kérték, hogy hordozzuk imádságban az életüket, és kérem a testvéreket, hogy ne feledkezzenek meg erről a hétköznapokban sem, hisz nagy dolog az, hogy egymás terhét hordozhatjuk, és egymást tehetjük oda, mint hogy Mózes is oda tette Józsuét az Úr áldása alá, tehetjük mi is így a többieket. Így kérem a testvéreket, hogy a Mokánszky családot is hordozzák imádságos szeretetben, hisz a család most emlékezik Mokánszky Béláné testvérünkre, aki 1 éve hunyt el, 1 éve temették el, és 47 éves korában hunyt el. Az Úr adjon békességet a gyászoló családnak, és adja meg az Úr, hogy nála találják meg a békességet. És valóban hordozhassuk a Mokánszky családot ezzel a kérdéssel is az Úr előtt, hogy ő benne legyen a békességük, és tudjanak hálát adni azért, amit Mokánszky Béláné testvérünkön keresztül adhatott az Úr az ő családjuknak. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk befejezéseként énekeljük a 185-ös számú éneket, annak első versét a befejezőben a szolgálat előtt. 185-ös ének első versét énekeljük. Rendesedjünk el, imádkozzunk. Hálát adunk neked, Urunk, mennyei Atyánk, élő Istenünk, hogy egyszülött fiadat emberré tetted és bűnösök közzé küldted. Köszönjük, Urunk, hogy általa láthatunk meg téged. Köszönjük, hogy általa láthatunk világosságot. Áldott legyen a neved, Urunk, hogy általa hívtad magadhoz a tőled elszakadt embert. Hadd dicsőítsünk és magasztaljunk téged, Urunk, ezen az ünnepen. Hadd magasztalassuk a te nevedet ezen a vasárnapon, hogy újra együtt lehetünk Isten tiszteleti közösségben. Add meg, hogy ne megszokás, ne tradíció legyen a vasárnapunk, hanem veled való találkozás, az Atya fenséges dolgaival való foglalkozás helye. Így áld meg gyülekezetünket, add meg, hogy itt Nyírterken, Kisvárdán, Görögszálláson, minden Isten tiszteleten te lehessél középen, és a te dicsőítésed, magasztalásod lehessen a legfontosabb számunkra. Köszönjük azokat a szolgáló lelkeket, akik a te dicsőségedet akarják munkálni, és néked akarnak engedni. Hadd láthassák meg okos Isten tiszteletként, mi a neked tetsző, mi a tökéletes, mi a te szent akaratod. Köszönjük, Urunk, hogy ezeket az áldásokat te bőséggel viszed tovább. Köszönjük néked szolgáló testvéreinket itt a gyülekezetben, de köszönjük az egész egyházunkban is. Kérünk téged minden gyülekezetért, minden gyülekezeti Isten tiszteletért ezen a mai napon is, hogy hadd lehessen a szószékedről ige hirdetés, szerinted való, az Atya fenséges dolgaival foglalkozó. Hadd lehessen áldás minden gyülekezeten most, akik fejed térdet hajtanak te előtted ezen a vasárnapon. Így áld meg lelkészeinket, áld meg espereseket, püspököket, áld meg a felügyelőket, presbitereket, azokat, akikre feladatot szabtál, akiket fölhatalmaztál és elküldtél a neked való szolgálatban. Köszönjük, Urunk, hogy így tehetjük eléd más felekezetű testvéreinket is, lelkészeket, gyülekezeti tagokat. Kérjük, hogy így áld meg az Allianz imahetet is, az imahétnek minden alkalmát, ezen a mai napon a záró alkalmat is, hogy azok, akik fontosnak tartják az imádságot, a hozzád való fordulást, a hozzád való beszédet, az imádságot, a hozzád való könyörgést, azok megtapasztalhassák jelenlétedet. Köszönjük, Urunk, hogy az egész teremtett világ a te kezedben van, és olyan jó látni, hogy milyen hatalmas Isten vagy te, hogy ezt az egész világot uralni tudod, hogy ezt az egész világot szabadra teremtetted meg. Add meg, hogy azok, akik felelősséget hordoznak a világ tekintetében, gazdasági, politikai, társadalmi rangjuk van, hatalmuk van, hadd keresessék a te akaratodat. Mutasd meg erődet, hatalmadat, Urunk, és mutasd meg a mi piciny voltunkat is. Add meg, hogy a te akaratodat keresve szeressünk néked tetsző módon élni. Köszönjük azt is, hogy népünk, nemzetünk és hazánk is a te kezedben lehet. Áld meg azokat a vezetőket, akiket te hatalmaztál föl, hogy tőled nyert bölcsességgel hozhassák a döntéseket. Azokra nézve, akik fölött hatalmat gyakorolnak, hadd nyerhessünk áldást így is. Te valósítsd meg, Urunk, ezt, hisz embereknek ez képtelenség. De köszönjük, Urunk, hogy egyéni életünkben is ott vagy. Köszönjük, hogy a te kezedbe tehetjük a gyermekeinket, hogy biztonságban tudhatjuk te nálad. Bárcsak a mi gyermekeink is olyanok lehetnének, mint Jézus is volt, hogy az Atya fenséges dolgaival foglalkozott. Ott volt, ahol leginkább kellett lennie, és ami a legnagyobb áldást hozhatta az életére. Add meg, hogy ezek a picin gyermekek is, akik itt vannak most az Isten tiszteleten, ilyen felnőttekké cseperedhessenek, hogy áldásodat hordozhassák kora gyermekkoruktól kezdve érett felnőtté válásukig. Köszönjük, hogy így lehet a kezedben a házasságaink is. Te tudod megtartani jóban, rosszban, egészségben, betegségben a házasságunkat. Együtt tudunk örülni, és együtt tudunk szomorkodni is, ha beléd kapaszkodunk. Így őrizd, Urunk, az életünket. Add meg, hogy egymásnak társai lehessünk, hogy egymást tudjuk hordozni, és egymásnak biztos kapaszkodói lehessünk, hogy amikor valaki meggyengül, a másik tarthassa az életét. Köszönjük, Urunk, hogy kezedben vannak azok az emberek is, akik magukról nem tudnak gondoskodni. Ebben a nagyon nagy hidegben te vigyázz azokra, akik már megfeledkeztek a magukról való gondoskodásról, vagy elveszett az életösztönük. Te segítsd őket, Urunk, hogy megmenekülhessenek, és használj ebben bennünket is. Add meg, hogy a magukról való gondoskodásnak a felelőssége elindulhasson az életükben. Köszönjük, Urunk, hogy kezedben tartod az időjárást is, megmutatod, milyen hatalmas Isten vagy te. Így köszönjük, Urunk, hogy a tél most tél lehetett. Add meg, hogy a hideg ellen mindenki tudjon védekezni. Te add meg a lehetőséget arra, hogy a te áldásodban legyen tüzelő, meleg, otthon, és legyen étel az asztalon. A te kegyelmedből kérjük ezt, Urunk. És légy azokkal is, akiknek a szívük a gyászban szomorú, te áld meg a Mokánszky családot, Urunk, vondd magadhoz az egész családot, hadd lehessenek közeledben, és hadd tapasztalhassák meg közeledben azt a békességet, ami minden ember értelmet felülhalad, ami aztán meg is tudja őrizni a szívünket és a gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Így öleld magadhoz a családot, és így adj nekik békességet. Bennünket pedig, amikor most megállítottál e haláleset kapcsán is újra, add meg, hogy gondoljunk az életünk végére. Gondoljunk arra, hogy földi életünk be fog fejeződni, és úgy éljünk-e földi létünkben, hogy aztán majd, ha eléd kerülünk, akkor hallhassuk ezt, hogy jól van, jó és hű szolgám, kevésen hű voltál, sokat bízok rád. Bárcsak így lehetne mindannyiunk életében. Ehhez add segítségedet napnak után, és hadd kérjünk téged naponta testvéreinkért, fele barátainkért, hadd legyen imádságos szívünk ott te előtted. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.